Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig Pálcsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Hetedik forduló, jó sok meglepetéssel tele voltunk érdekesebb eredményekkel, amit jól mutat, hogy a magabiztos spreadtippjeim az 0-5 volt a héten, úgyhogy remek hétvégén vagyunk túl ilyen szempontból. Szokásosan beszélünk majd a hét meccséről, most kettőt hoztunk, ami úgy tűnik ez most már itt lassan hagyomány lesz, hogy nem volt annyira izgalmas, meg kielezett, mint vártuk, de azért bőven van miről beszélni, utána pedig hozzuk a nyerteseket és a veszteseket, tehát minden meccsről lesz szó. Vasárnapi felhozatalból ugye sok bye week-es csapat volt, úgyhogy most majd kicsit kevesebb meccs lesz, meg kevesebb csapatról beszélünk, nyilván, de jövő héten újra teljes fordulónk van, úgyhogy akkor megint mind a, hát ugye TNF meg MLS-szal a 28 csapatot érinteni fogjuk. Patrik, hogy telt a hétvégén?
Nagyon melós volt, ugye voltunk flagfocin közösen, mindenem sajog, illetve nem sajog, hanem inkább fáj, de olyan helyeken van izomláz, amit ugye az ember nem is feltételez, de csak ajánlani tudom, ugye készülve az olimpiára is jó lehet bárkinek. Hát azon kívül meg kétszer és két közvetítésem volt egymás után, úgyhogy rohadtul elfáradtam a végére, azért ez így 7 óra egy húzamban az nagyon sok energiát emész föl, még ha nem is érzi közben az ember, úgyhogy most próbálom összeszedni magam.
Ja, igen, flag foci belőlem is elég sokat kivett. Aztán most megint a hétfőm is ilyen össze-vissza volt egy kicsit, úgyhogy én is eléggé. Meg vagyok most fáradva, de ezek a hétfők már csak ilyenek igazából, úgyhogy
power. De már nem sokáig, úgyhogy örüljünk neki, igen. És próbáljuk értékelni, úgyhogy
panaszkodunk, aztán
nem sokára már nem lehet örülni.
Jó, van még 11 forduló, de 3 hónap gyakorlatilag, plusz ugye a rájátszás, úgyhogy azért még nincs itt a vége, és nem is várjuk a végét, nem arról van szó, csak igen, azért az, ez, erre ennyire előre még nem tekintek, még a trade deadline sem volt, úgyhogy még messze vagy nagyon. A végétől, de nem is baj, mert örülünk, hogy van még egy csomó meccs, csak ettől függetlenül a hétfő esték azok már eléggé fárasztóak, vagy fáradtak vagyunk. De hát az a vicces, hogy a podcast mindig felpörget, és tehát most tök simán el tudnék aludni, és akkor befejezzük a podcastet, megvágom, mit tudom, ezt még egy óráig biztos, hogy nem alszok el, úgyhogy ez már csak ilyen. Na, beszéljünk akkor a hét meccseiről. Kettőt hoztunk, az egyik a Miami Dolphins Philadelphia Eagles 17-31. Azt, hogy az Eagles nyerni fog, azt ugye el tudtam képzelni, de ha azt mondod nekem a meccs előtt, hogy az Eagles 10 ponton tartja a Dolphins-t, akkor azt mondom, hogy tök hülye vagy, és nem értesz a focihoz, és nem néztél idén semmilyen focit, úgyhogy erre biztos, hogy nem számítottam.
Erre így konkrétan én sem, bár én tényleg simán el tudtam képzelni, hogy az Eagles nyer, meg egyébként a fogadóiradaknál is az Eagles volt az esélyesebb, úgyhogy egy picit szerintem itt a Super Offense elvitte a hype-ot a Dolphins-nak a hiányosságairól, és nekem pont az volt a meccs legnagyobb tanulsága, hogy egyelőre az Eagles a komplettebb csapat, és a Dolphins játékát könnyebb tönkretenni, amit amúgy már a Bills is megtett egészen máshogyan, de voltak hasonlóságok. És hát a line of scrimmage-et uralta az Eagles, és lényegében szerintem mind a kettő felén a labdának ez volt a lényeges. Itt jó, hogyha kiemeljük, hogy a Dolphinsnál megint csak a támadó falban azért nagyon kulcshiányzók voltak, ugye nem volt a center Connor Williams, és Eichenberg pedig az egyik legrosszabb játékos, talán nem csak a posztján, hanem az egész ligában, és a két tekő sem. Ettől függetlenül azért nagyon impresszív volt az Eaglesnek a győzelme.
Igen, talán az Eagles offense, Dolphins defense matchupot talán annyira nem kell elemezni, ez nagyjából azért így várható volt, meg ott nem volt semmi különös, a másik oldalon sokkal érdekesebb volt, hogy az Eagles defense az gyakorlatilag megfelezte a Dolphins offense-t, mert fele annyi vagy kétszer annyi szeket szereztek, mint amit átlagban Tua, Benyel, meg Daniel alatt fele annyi volt a robbanékony játékuk, a hosszú játékuk, az elkapás utáni hajdjaikat is megfelezték, sőt, még kevesebbet is sikerült, tehát kevesebben tartották őket, mindössze 12 főzdemnya volt a Dolphinsnek, ami elképesztően kevés ahhoz képest, hogy tényleg amit így láttunk tőlük, meg hát ez a 10 pont az szintén magáért beszél, úgyhogy abból 3-1 turnover után volt, tehát igazából egy teljes, komplett drive volt a Dolphinsnek, ami ugye társadalomban ért véget. Csak azon múlott, hogy a támadófa védőfal dologban az Eagles nagyon-nagyon dominálni tudott.
Nem csak azon múlt, de azért szerintem az a leglényegesebb része. Uh-huh. Tehát megint csak igazából semmi levegője nem volt Tuának, és persze gyorsan passzol, de még ez sem volt elég feltétlenül, ez a gyorsaság az, hogy milyen gyorsan ott volt az Eagles passzrás. Azon kívül egyébként az Eaglesnek a csere secondary játékosai nagyon korrektül játszottak. Itt lehet Ilyrix-re gondolni azon a pár snappen, de illetve nem csak a cserék, hanem bárki, aki ugye pályára lépett, ugye a Slay nem csere, de szintén hatalmasat játszott, és nagyon-nagyon jól kivették elsősorban Hill-t a játékból, úgyhogy nyilván ez is egy kulcs momentum volt, a pálya közepét nyilván nem engedték Tuának, de én azt gondolom, hogy azért a falak csatája az, ami inkább, leginkább meghatározta ezt.
Igen, szerintem is, hogy nyilván nem segített, hogy három cserét falemberrel kellett felállni a Dolphinsnak, főleg, hogy az elején ugye Vin kiesett, volt ugye a harmadik kezdő, aki nem tudott pályára lépni itt, vagy hát keveset volt ugye a pályán. Onnantól kezdve aztán főleg dominált az Eagles, de már előtte is azért látszottak ennek a nyomai.
Igen, ami egyébként nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy a futójáték, amit még nagyon elvett az Eagles, és ugye ez szerintem egy kicsit alulértékelt aspektusa a Dolphins támadó játékának, ugye a nagy hosszú explozív passzjátékok miatt, hogy azért itt egy olyan historikusan jó futójáték is volt, amit most az Eagles teljes mértékben megállított, leradírozott, és ne felejtsük el, hogy a Dolphins ugye első két kísérletre általában megszerezte a first down-okat, sőt többet is, itt pedig nagyon sok harmadikra kényszerült, ami sőt harmadik és hosszúkra általában, ami már egy hagyományosabb play, most kicsit hülyén hangzik, de hogy ugye kicsit ilyen hagyományosabb támadó szisztémába szorult a Dolphins, és hát itt azért meg ott már nyilván nehezebb azokat megoldani, amikor egyértelmű passzituáció jönni fog a nyomás, és meg kell oldanod, mint olyankor, amikor megy a futójátékod, és ez mögött azért kicsit könnyebben haladsz, úgyhogy szerintem ez is egy kulcs volt, hogy azt teljesen kikapcsolta az Eagles.
Igen, az elején próbálkozott futásokkal a Dolphins, hogy így ne kelljen annyira a passzrástól tartani, de az Eagles nagyon hamar ráment arra, hogy itt aztán nem lesz ebből sem, és ugye igaz idén a legjobb futásra védelem, másik legjobb futásra elleni védelem számok alapján, az a lényeg, hogy elitek ebben az aspektusban, és tényleg semmi esélye nem volt a Dolphinsnak a földön. Az, hogy Jordan Davis középen milyen munkát végzett, az megint szuper volt, de ugye a Dolphins szeret a szélekre futni, amit Hassan Reddick csinált, a futásán az is elképesztő volt az a meccsen. És akkor utána ugye egydimenziósá tették a Dolphins-t ezzel, tehát nem tudtak futni, akkor ugyan passzolni kell, és kevésbé mennek ugye ezek a... Hát most nem azt mondom, hogy trükkösebb passzjátékok, mert nem erről van szó, de ugye nem a tényleg hagyományos dropback játék, azok már ugyan kevésbé mennek a Dolphins-nak, és főleg így, hogy tényleg a támadó falban három sere volt, Sweaték elképesztő, Sweat is óriásit ment, ő is egyébként egy ilyen nagyon alulértékelt játékos szerintem. Minden évben fejlődött, és most már tényleg az ott van a legjobbak között, most nyilván nem Miles Garrett szinten, meg hasonlók, de hogy nagyon-nagyon jó persze a sereg közt ő is ott van, úgyhogy igen, ez ott az egyik, hogy nyomást tudta generálni Tuára, sokat blitzeltek, jóval többet, mint szokták. Ez is hozzásegített ahhoz, hogy Tuának hamarabb kelljen passzolnia, még hamarabb, mint ahogy úgyis nagyon gyorsan szokott, de most így még gyorsabban kellett, és emellé tették oda hátul, tehát most már sokat beszéltünk itt a falakról, de hogy emellé tették oda hátul azt, hogy Hill-t próbálták presszelni, tehát odaálltak elé, és nem engedték el a vonalról annyira. Nyilván ez amúgy is jó taktika Bradbury vs. Hill aspektusban, Bradbury egy elég fizikális cornerback, és ha területen nyilván esélytelen Hillel szemben, hogyha oda tudja kájtően vonalra, akkor el tudja rontani az időzítését a játéknak, és ez megint előjött, hogy ugye Tua nem emberekhez passzol, hanem helyre passzol, igen, területre passzol, helyre passzol, és amikor ott kéne lennie Hillnek, vagy másnak, de azért legtöbbször Hillnek, akkor Hill még nem volt ott, és így Tuának akkor gondolkodnia kellett, ez meg már nem megy annyira ugye neki, ez a másik reakciós dolgok, ezek annyira nem az ő erényei, és igazából ez volt ennek a másik aspektusa. Ami nekem nagyon furcsa volt ezzel kapcsolatban, hogy nincs adatom, de hogy Hill keveset volt motionben, amit így nem igazán értettem. Mert eddig folyamatosan volt motionben az eddigi meccsegen, most meg jóval kevesebbet volt. Mások voltak, de hogy...
Itt igen, egyébként részben magyarázat erre az, hogy ugye mivel három csere támadó falember volt, ez nem csak a protectionben, hanem a kommunikációban is gondot okoz, és ugye nem mindegy, hogy Ekember mikor indítja el a snappet, és pont ezeket az időzítéseket teszi tönkre, nem csak a motionöknél, hanem úgy alapvetően az egész játék dinamikáját, szóval ebbe is részben belejátszik, még hogyha lehet, hogy nem is akkora súlya, meg nem is látványos, de ez is egy olyan dolog, amit kívülről azért kevésbé látni, úgyhogy...
Igen, a másik meg a hangzavar, amire már panaszkodtak, hát megemlítették a bézzelem is, hogy ott is probléma volt a motionökkel, hogy nem tudták úgy kihozni az időzítéset a dolgoknak a hangzavar miatt, és ez nyilván itt az Eaglesnél is előjött.
Igen, nem tudom, akarsz-e még gondoltam egyszerűen, egy dolgot akartam, gyorsan átugrottunk itt az Eagles offense-en, de én ki akartam emelni, hogy AJ Brown egy állat, és holnap lesz egy tékem ezzel kapcsolatban majd a cikkben, de hogy mindenképp meg akartam említeni, hogy kegyetlen milyen szezont fut, és...
Igen, 5 meccs egymás után 125 plusz yardal, amire eddig egyedül Kevin Johnson volt képes valaha, úgyhogy az tényleg nagyon durva, amit az a csávó csinál, és több elkapott jargyva, mint a Titansnek összesen, úgyhogy tehát ez elkapóknak összesen. Ez is jól mutatja, hogy nem volt egy jó csere Tennessee-től, igaz, hát ebbe a Kelly Green szerkóba meg kifejezetten jól nézett ki. Amúgy is minden szerkóba jól néz ki, de ebbe most kifejezetten szemnek. Kápráztató volt, vagy nem is tudom, mi a jó szó rá. Menjünk akkor a Lions-Ravens találkozóra, ami a másik 7 meccset címet kapta tőlünk, ugye 38-6 mellett a Ravens, de hát ez még talán nem is mutatja meg a dominanciát. Tényleg elképesztő volt, hogy ledominálta itt a Ravens a Lions, hogy 28-0 volt, akkor a yardok aránya az 325-13 volt, 16-0 a first down-ok aránya, yard per play az a Ravens 12,1, Lions 0,3, úgyhogy azt jól elmondja, hogy itt hát egy fél idő alatt mennyire lesimázta ezt a meccset a Ravens.
Igen, én nem szeretek ilyeneket mondani, mint amit most fogok, mert sokszor elszólás lesz belőle, de hogy én a Lamar Jackson MVP kampányt azt így lassan elindítanám, mert hihetetlen hatása van a játékra, és lehet, hogy nem is azért, mert brutális számokat produkál, mint mondjuk, hát idén talán egyébként senki nem produkál olyan számokat, de hogy nem mint a hagyományos MVP szoktak, hanem amilyen hatása van a játékra, amilyen hatékonyá teszi az egész csapat játékát, és ugye a Lions például ezen a meccsen most föltett mindent arra, hogy fogja a futást, elveszi Lamar Jacksonnak is a lábait, hát köszönte szépen, és Lamar Jackson maximálisan kihasználta, és nem rövid dink and dunk passzok voltak ezek, hanem hosszú játékok, tökéletesen helyezett labdák, és nyilván ez mehet meg, amikor kellett, akkor akár lábon is megoldotta a szituációkat. Meg Red Zone-ban is nagyon éles, nagyon jól oda teszi, úgyhogy ha jelenleg mondani kéne MVP-t, akkor lehet, hogy nálam már Jackson lenne az első helyen. Tényleg tipikusan olyan hatása van a játékra, ami meccseket dönt el. Most gondoljunk, nem csak ezen a meccsen, azért a Lions védelem is egyébként top 10 volt, ugye, vagy a forduló előtt, de a Browns ellen is, amit csinálsz, ugye a Bengalsnak a védelme is az egyik legjobb a ligában is. És konkrétan, ha nem is azt mondanám, hogy minden meccsen szenzációs tud lenni, de hogy hatékony, a hatékonyságban lehet mérni szerintem az ő hatását, és itt most talán ez számokban is jobban kijött.
Igen, mutatott játék alapján szerintem eddig is ott kellett lennie a beszélgetésben, csak ugye eddig nem jöttek a számok, mert elbalfaszkodta a Ravens, leginkább az elkapók, és emiatt azért úgy várható is volt, hogy egyszer át fog szakadni a gát, és minden működni fog, és akkor jó lesz az egész, nagyon jó lesz az egész, és ez most megtörtént, tehát most nagyon átszakadt a gát, és most tényleg minden tökéletes volt a Ravensnél. De abszolút egyetértek tényleg, Lamar Jackson egész szezonban parádésan játszik. Most ez sokkal jobban megmutatkozott yardokban, TD-kben, pontokban, mindenben. Ugye eddig azért ez kevésbé jött át, de tényleg, ha csak a játékát néztük, akkor szerintem abszolút ott volt eddig is a, ott kellett volna lenni eddig is a beszélgetésben. Ahogy mondtad, hogy nem rövid passzokon operált, 27 passz kísérletéből 357 yard született, ami egy 13,2-es átlagot jelent. A 10 az már nagyon jónak számít. És ez meg 13,2 volt, hogy a 4 TD, 6 sikertelen passz, úgyhogy egészen elképesztő, amit tényleg ez a meccsen produkált, és akkor ezek a számok még nem írják le azt, ahogy a zsebben mozgott, ahogy elkerült a nyomást, amilyen türelmesen kivárt mindig. Hát az Aguilar-nak passzolt touchdownja, az azt hiszem 9,8 másodperces 9,8 másodperc telt el a snap és a játék vége között, ami ugye elképesztő szám, mert 3 másodperc az már magas átlagnak számít az NFL-ben. Úgyhogy tényleg Lamar Jackson parádésan játszik, úgyhogy így jól néz ki a nyári cikkem, hogy a legjobb éve jöhet, mert ez
aztán nem tetted be őket a top 10 offense-be, mégsem.
Betettem.
De betetted végül? Elfelejtettem, hogy... Igen, egyébként jól megmutatja azt, hogy minden sikert nem csak Lamar Jackson szempontjából, hanem igazából most az egész offense jól játszott. Egyetlen egy drop volt, az sem volt annyira sajnálatos. Egy hiba volt, ugye volt egy elveszett fumble, de igen, ezen kívül... Volt, ja. Jól játszottak az elkapók, Mark Andrewsnak is talán a legjobb meccse volt, Patrick Ricard ott, ahogy használják, tehát egyébként Todd Monkent is így szép lassan beemelném, hogy szép lassan alakul ki talán a filozófiája, de hogy úgy látszanak azok az elemek, amik a passzjátékot segítik előre, és úgy jól áll a rendszer az egész offense-nek.
Igen, abszolút jól néz ki az offense, és Monken is jól végezte a munkáját, eddig is jó volt szerintem, de ez most tényleg egy nagyon statement meccs volt itt a Ravens offense-től. Azt még fontos azért kiemelni, szerintem itt még az offense-nél két dolgot, hogy ez a defense-nél is, hogy a line of scrimmage-et uralták támadó oldalon is, egyébként védő oldalon is, arról is majd mindjárt beszélünk. A másik pedig, hogy a Lions itt nagyon arra ráment, hogy emberezni fognak, és megpróbálják úgy levenni az elkapókat, és azért itt most kijött, hogy van végre egy kis tehetség ebben az elkapó sorban, és meg tudták venni egy-egybe folyamatosan a kornereket. Ez mondjuk azért tavaly előtt nem biztos, hogy így összejött volna azzal az állománnyal, úgyhogy azért ez is mutatja a fejlődését itt az offense-nek.
Igen, ugye itt még az is érdekesség, hogy ugye olyan gyorsan nagy előnyt alakított ki a Ravens, hogy utána a Lions kénytelen volt majdnem minden negyediknek neki menni. Nyilván ez már egy olyan veszélyes játék azért, főleg, hogyha az első fél idő végén eljutsz ide.
Én igazából, tehát én a fél időben, a második fél időben is néztem meg, csak már ami a red zone-ban volt, mert ott már eldőlt, tehát ott már sok kérdés nem volt, úgyhogy ott egy olyan play-by-play-t nem tudnék elmondani a meccsről, de igen, tehát igazából ott már bőven eldőlt a mérkőzés fél időre, úgyhogy a második fél időre sok mindent nem is nagyon lehet igazából beszélni. Beszéljünk a másik oldalról, ugye ezt úgy apostrofáltam a beharangozóban, hogy a legjobb támadó koordinátor, a legjobb védő koordinátor ellen, és hát azt Mike McDonald ezt alaposan megnyerte. Én imádom ezt a védelmet. Talán a kedvenc defense-om a ligában? Nem biztos, de ebben a stílusban, amit csinálnak, ebben biztos, hogy rengeteg mindent csináltak ezen a meccsen, és annyi mindenféle dolgot feldobott a támlára McDonald, hogy élmény volt tényleg nézni, és amilyen összehangoltan csináltak mindent, és oké, ennyire jól nem fog mindig működni, de hogy gyakorlatilag bármit, amit bedobtak, az tökéletes volt az fél támadó sorára, és ez nyilván ez egy ilyen nagyon extra jó dolog volt, de hogy amúgy ez a védelem, ez elképesztően jó. Még egy top cornert még elnéznék Humphrey túloldalán, de hogy amúgy tényleg érmény nézni ezt a csapatot.
Pont azt akartam mondani, hogy egyébként nyilván elférne egy top corner, egy top játékos mindenhol, mindig minden csapatban elfér, de hogy olyan játékosokból is jól hoz ki ez a rendszer, mint Arthur Mollett vagy Gino Stone, akik amúgy tök jól érzik a rendszert, és megvan a feladatuk, nem engednek igazából semmit, úgyhogy a rendszer visz, és ebből látszik McDonald munkája is, mert persze vannak egyéni villanások, most is azért sokan jól szerepeltek. Amit én imádok, hogy nem blitzelik szarrá magukat, de nagyon jó blitz koncepciókat hívnak, tehát olyan időzítéssel és olyan játékokat, amire kevésbé számít az ellenfél, és így folyamatosan terror alatt tudták tartani most Goffot, hát aki körül tudjuk, hogy ő nem szereti, ráadásul ez egy nagyon jó passzblokkoló fal, és mégsem volt esélyük most.
Igen, a bicek mellé a szimulált nyomásokat akartam kiemelni, ebből elképesztő variációi vannak McDonald-nak, és nagyon, ezeket szerintem senki más nem is nagyon jól, mint ő ezeket a szimulált nyomásokat, és nyilván segít, hogy van egy Roquan Smith-szel, aki készen elképesztő volt, és gyakorlatilag Fred Warner poltra emelném őt, most nem csak a mostani meccs alapján, az utóbbi, mióta a Ravensbe került, gyakorlatilag is azt mondanám, hogy a második legjobb linebacker ligában, nálam még mindig Fred Warner az etalon, de hogy Roquan Smith egyértelműen közelebb van hozzá, mint tehát, hogy mindenki, hát jó, nem mindenki mérföldekkel van lemaradva, de szerintem azért elég egész nagy a differencia kettőjük mögött egyébként.
Roquan Smith ugye talán azzal tud közelíteni, hogy ő nagyon nagy playmaker, tehát hogy nagyobb, mint Fred Warner, és lehet, hogy amúgy meg jobb coverage linebacker még Warner, de nincs playmakingben nem tud annyit felmutatni.
Ez lehet, igen.
Szerintem. De igen, egyetértek, hogy ők ketten így talán elhúztak a mezőnytől. Igen. Talán egyébként az, hogy ezek a szimulált nyomások, meg ez, hogy mégis ennyi pressure jön blitzek nélkül, ez pont Goffnak az ellenszere, és látszott, hogy igazából nem volt válasz.
Hát igen, meg ugye ez amikor ekkora hátrányból kell játszani,
persze,
ez nagyon nem a Lions játékot, tehát hogy ez nekik ez a lehetetlen kategória gyakorlatilag. Ha ilyen szituációban kerülnek, akkor nem nagyon van visszaút nekik. Nyilván szarul alakult a meccs elején, meg az ő hibájuk is, hogy nem tudtak az elején lépést tartani, de a 28-0-ra már tök elképzelhetetlen volt, hogy bármit tudnak csinálni, mert tényleg ez nem az ő játékuk. Egy apróságabbat kérdeznék még, és utána kicsit van egy nagyobb bigger picture, madártávlati dolgom is, hogy a kisebb az, hogy Jameson Williams miatt mennyire aggódsz? Nagy kedvenced volt még
eléggé, mondjuk, úgyhogy eléggé nem látom most feltétlenül azt az impactet. Ugye én nem csak egy mélységi célpontot láttam benne, hanem egy olyan játékost, aki nem tudom, megkapja egy slantből, és akkor azzal hosszabbítja a játékost. Most jelenleg nem érzem úgy, hogy nagyon jól látna a pályán, például, hogy megtalálná azokat a területeket, amit egyetemen, úgyhogy még azért nem temettem, de egyre jobban ezek a létsz vele kapcsolatban.
Igen, nem is nagyon használják így, nem is nagyon próbálják ezzel nagyon használni. Nekem az a másik, vagy nagyobb problémám, hogy nem követi jól a labdát, és egy mélységi célpont lehet nagyon nagy probléma.
Igen, csak én azt gondoltam, hogy ő nem egy mélységi célpont lesz, hogy erre így fogják, meg így kellene használni. Azért egyébként azt hozzátenném, hogy azért ő soha nem egy ilyen tipikus első számú elkapónak gondoltam, tehát az nincsenek meg a skilljei, meg az alkata. Én azt gondoltam, hogy azért nem is egy tipikus speedset, tehát valahol a kettő között egy olyan használható játékos lesz, akinek elé beteszik területre, és akkor sok yard after catch jön, és akkor nem is kell követni a labdát, mert abban valóban nem jó. Szerintem egyébként egyszerre nem is tud annyira alkalmazkodni a profi légkörhöz, meg egyszerre nem is annyira jól használják talán, mint lehetne.
Igen, csak egyet akartam, hogy a mélységi elkapóknál az lesz a jó játékos, nyilván sebesség azért sokaknak van. Ennyire, mint Williamsnek, mint keveseknek, de hogy az a fontosabb egy mélységi elkapón, hogy valaki tudja követni a labdát. Mm-hmm. És ez Williams, nem úgy tűnik nekem, hogy ez nem annyira van meg, és ez elég aggasztó nála. Mm-hmm. Ilyen nagyobb madártávlati dolgok, mind a két csapatnál igazából, mi a véleményed ezután a meccs után a Ravensről?
Hát a Ravens nálam egyértelműen előlépett a Super Bowl esélyes csapatok közé. Én azt gondolom, hogy ha náluk minden klappból, vagy tegyük fel, hogy nem is ennyire tökéletesen, mint most, de nem balfaszkodják el annyira, mint az előző meccseken, akkor ők egy Super Bowl esélyes gárda. A Lions-szal kapcsolatban ennyire nem változott a véleményem, ez azért mégiscsak egy meccs volt, belefér egy ilyen kisiklás, de jókor jött nekik szerintem a pofon.
Hasonlóan gondolkodunk, nem tudtam a Lions-nél, mi lesz a véleményünk, vagy mi lesz a véleményed pontosabban. Igen, a Ravensnél hát, ha így játszok, akkor nem nagyon, tehát akkor nehéz megvenni őket. Most nyilván nem fognak minden meccsen így játszani, ez nyilvánvaló. De hát most én szerintem az AFC második csapatának tenném őket. Nyilván most ezek a balfaszkodások, ezek zavarnak, meg ki tudja még ezekből mi lesz. De hogy azért ez egy olyan erődemonstráció volt, mind a két oldalán, ami miatt én betenném őket a Chiefs mögé
egyébként. Nekem is lenne egyébként egy kérdésem, már az elején megfogalmazódott, hogy Nálad a Lamar Jackson-Justin Herbert reláció az hogyan néz ki? Jelenleg továbbra is Herbert maga biztosan előtte?
Igen, egyébként is. Mi már beszélünk majd mindjárt róla, gondolom, az lesz a következő meccsünk majd. Igen, kevésbé, mint a szezon előtt. Tehát most közelebb van, Lamar, az biztos, tehát közel van. Már beszélünk mindjárt Herbertről úgyis, de hogy
Tehát beszéljünk úgyis Herbertről csak előjáróban, igen, hogy egyébként nem se fordult meg még, de én azt gondolom, hogy ilyen egyenlőséggel felé hajlik most már nálam, ami van. Ugye nyilván a nagyobb Herbert fan voltál te is, és nem meglepetés. Nekem pont az, amit beszéltünk Lamar Jackson kapcsán, hogy úgy érzem egyszerűen, hogy nagyobb hatása tud lenni a játékra, és ez túlságosan fontos, és Herbertnél meg pont nem ezt érzem, nem ő rontja el, majd tényleg most már kicsit előre szaladok, de hogy nem tud egyszerűen akkora hatást gyakorolni, mint Lamar, és ez egy kicsit zavar.
De értem, hogy az egyébként, meg valid. Úgyhogy nem fogok nagyon vitatkozni egyébként ezzel. Lionsnél akartam még tényleg mondani, hogy igazából továbbra is egy jó csapat a Lions, most nagyon beleszaladtak egy késbe, de azok a visszafogó tényezők, amik ott voltak a fejemben, hogy nem tudnám őket elkönyvelni itt a Fortnite-os Eagles duó mellé egy kalapba, az azért most kijött. Tehát hogy kéne nagyon még egy-két-három sztár ebbe a csapatba. Szélsőkapó, cornerback, passer. Nagy kár, hogy nem ilyen posztokra lőtték az első köreiket. Azért hozzá lehet kicsit tenni, még hogy egyébként jó passer meg elkapó, nem is biztos, hogy volt fejlen, de azért mondjuk cornerback az mondjuk volt egy elég jó ott, ahol húztak, szóval az mondjuk mindenképpen jobb pick lett volna így utólag. De igen, szóval van ez, megvan bennem ez, hogy jó az a Lions, de hogy hiányzik az X-faktor, ami nincs még meg bennük, és emiatt szerintem még az nem tudnak odaérni az igazi contenderek mellé. Most beszéljünk a nyertesekről, meg a vesztesekről. Kezd te az elsővel, szerintem előrevetítettük, hogy melyikkel fogunk kezdeni.
Igen, a Chiefs Chargers meccsről hoznám, és Herbertet is mondhatnám, de mivel ő alapvetően jó játszik, én Szélit fogom megint elővenni. Nem tudom, hogy az első fél időben ez a zónázás, az mennyire, kinek az ötlete volt és miért, de hát Travis Kelce és Patrick Mahomes teljesen szétszette ezt, és kénytelenek is voltak váltani, lehet, hogy már kicsit későn, de Széli mellett én nem tudok egy védőjátékos sem mondani, aki egy minimálisan fejlődött volna, sőt, a visszafele fejlődés esete áll fönn lassan majdnem mindenkinél, úgyhogy továbbra is széli a vesztes, és lassan tényleg ott vagyunk, nem tudom, hogy mennyire gondoltam komolyan, hogy ő lehet az első kirúgott vezetőzés mikor, de nagyon közeledünk arra.
Abszolút, ugye 2-4 áll a Chargers. Innen azért nehéz a playoff ebben az ESC-ben főleg. Szerintem szezon közben talán nem fognak váltani, most nyilván, hogyha még jön zsinórban még három vereség, akkor valószínűleg igen, de talán azért az talán nem fog. De igen, az azért meglepő lenne, ha csak nem jön tényleg egy hatalmas fordulat, amit nem látok, ha jövőre is edzeni itt a Chargers-t. Szerintem a szezon végéig egyébként kihúzhatja, mert szerintem azért nagyjából ott lesz a versenyben a Chargers, hogy nem várok egy hatalmas bezuhanást tőlük, nyilván, ha ez eljön, akkor más a leányzó fekvése. De igen, tehát azért itt volt egy kimondott, de minimum kimondottan elvárás csapat felé, hogy hát legalább egy playoff győzelem, és ez azért ezt távolinak tűnik jelenleg. Úgyhogy igen, meglepő lenne, hogy ezt éri irányítaná jövőre is a Chargers-t, és amit mondtál tényleg, a védelemben, meg a részben a támadósorban is, hogy a védelemben a sztárok így egyáltalán nem játszanak annak megfelelően, mint amilyenek gondoljuk őket, meg ahogy megfizette őket. Dervin James sem játszik olyan jól, mint amennyire tud, ami egyébként a... Igen, tehát szerintem ő a csúcsformájában eddig a legjobb safety volt, most meg egy középkategória. Nick, Joey Bosa, Khalil Mack, oké, Macknek volt egy jó meccse, de ennyi. Ugye J.C. Jackson meg el is küldték a fenébe, szóval, és amúgy meg a sztárokon kívül meg nem jó ez a kereszt. Tehát van 5-6-7 jó sztárjátékosuk, rajtuk kívül tök gyenge a keret összességében, és ezek a sztárok sem játszanak jól, így meg azért nyilván nehéz bármit is kezdeni, most azon a meccsen is tényleg linebackerek, vagy a safety a pálya közepén azt sem tudták, milyen eseményen vannak az emberek. Ami azért tényleg nyilván edzői felelősség, tehát hogy igen, rossz volt nézni annak, aki valamilyen szinten a Chargersnek azért szorít. Ez tényleg gyakorlatilag Taylor Swift szerintem tök féltékeny Mahomesra, mert ennyire egy hullám hosszan lenni Kelsey-vel szerintem lehet bármi másnak, tehát igazából elképesztő volt, amit csináltak, és akkor ezek is lát is kanyarodtam a másik oldalra, hogy Mahomes azért szép csendben ugyanúgy ott van az MVP beszélgetésben, hogy ott kéne lennie.
Abszolút.
Kevésbé látványos, de hogy meg a Chiefs is, tehát hogy igazából nekem ez lett volna itt a tékövélyem, vagy a kérdésem, hogy akkor Chiefs miatt akkor igazából mégsem kell aggódni, nem? Tehát,
én eddig se tettem feltétlenül, nem volt annyira látványos, de valahogy azért Mahomes, Reed, Kelsey megoldották a dolgokat, ugye amit érdemes beemelni, sokszor beszéltünk róla, de hogy ez a védelem, ez
igen.
Továbbra se engedett 21 pontnál többet senkinek az évben, és ugye a 21 is a Lions-nek jött össze egy pick-six-nek, egy felpattanó pick-six-nek köszönhetően.
Ha statisztikát akarunk nézni, egyébként 8-ak sikeresség rátában és 5-ek EPA-ben, úgyhogy.
Hát konkrétan ilyen top 8-as számukkal, uh-huh. Ugye azért egy Mahomes vezet offenzel, nemhogy szép lassan ott vannak, de hát azért továbbra is akkor AFC uh-huh. Super Bowl esélyes gárdak kellene, hogy legyenek. Tényleg nem játszott, tehát továbbra sem játszanak most azért statisztikákban szépen kozmetikázott nekik a Chargers defense, de hogy nem játszanak továbbra sem annyira látványosan, de valahogy a hatékonyság az brutális fokon ég még mindig Mahomes-szal, továbbra is azok a scramble-ök, amiket hozzátesz kulcs szituációkban, hát Kelsey-vel ahogy érzik egymást. Én nem tudom, hogy ki lesz az a csapat, aki majd ki fogja tudni kapcsolni igazán így ezt a párost, mert annyira egyértelműnek tűnne, hogy valaki ki kell, hogy vegye őket, vagy ki tudja, hogy vegye Kelsey-t, de mégsem működik. Szóval igen, ugyanott tartunk.
Igen, és hasonló helyzet, mint az Eagles offense-nél, hogy többet várunk, amit a Chiefs-től is tényleg elképesztő lehengerlő játékot, megállítatlan dolgokat várunk, talán irreálisan, de hogy ugye, hogy mind a kettő nagyon jó számokat produkál, nem feltétlenül néz ki úgy, meg nem feltétlen az, amit tényleg így vártunk volna, vagy szeretnénk látni tőlük, de hogy amúgy meg nehéz összességében kifogást találni itt a számaikra, meg a teljesítményeikre, meg a hatékonyságukra, meg mindenre.
Ami fontos még, hogy a támadófal is kezdi összekapni kicsit magát az évvel egy gyengélkedéshez képest. Taylor talán a legjobb meccsét hozta, de a belső hármas se volt annyira magabiztos, mint ahogy kezdenek most kinézni. Nem csak ezen a meccsen, hanem már az elmúlt három találkozón.
Igen. Majd beszéltük Herbertről, ugye azért akartam mindenre megemlíteni, hogy ugye az új törése nem dobó kezén van a másikon, de hogy azért látszik, hogy valamennyire hátráltatja, ezt igazából csak kontextusba akarom ezzel helyezni azt, hogy nem játszik jól, tehát az kétségtelen, nem játszik jól, meg a támadófal megint borzasztó. Annyi védelem Herbert irányába, vagy nem is tudom, az, amit itt kiemelnék, ami szerintem egy alulértékelt dolog, nem csak nála, hanem az egész ligában, meg egész irányító értékelésben, hogy a nyomásokat mennyire jól kerül, és mennyire nem lehet szekkelni. Ez Mahomesnál ugyanúgy elit kategóriának számít, és igazából csak ezt azért akartam felhozni, hogy szerintem ez az a kategória, amit így az átlag nézők azért nem értékelnek eléggé, ami szerintem igazából a legjobb irányítónak azért nagy részt is mérve, hogy mennyire jól kerülik a nyomást.
Abszolút, mert nem csak ez, ugye Mahomesnál is, meg Herbertnál is éppen mindenketőnök ki lehet emelni, hogy ő a saját protectionjét, ahogy át tudja hívni, uh-huh. És ahogy kezelni ezt az egészet, és utána, ez ugye snap előtt történik, az áthívás, de snap előtt, ahogy utána manipulálja saját magának a zsebet, az mind a kettőknél felső fokon van, és nyilván a Herbert Lamar beszélgetés inkább elsősorban Lamar fölfele uh-huh. ívelésének köszönhető, de
tényleg... De benne van, hogy Herbert se játszik jól, tehát hogy
ezt akartam, adom. Hogy ő meg viszont nem tudta megugrani talán ezt a plusz szintet az elit felé, úgyhogy ezért kezdődhet el ez.
Igen, ez kétségtelen, tehát hogy azt nyilván is levitatom, hogy Herbert nem játszik jól jelenleg. Most főleg az utóbbi két hétben, és akkor ezt jobban rá lehet húzni arra, hogy az új sérülése azért hátráltatja, de nyilván nem lehet csak erre fogni, meg nem is akarom, csak talán kicsit visszavennék abból, hogy gyenge játszik, de hogy azért nyilván van ennek is valamennyi oka ebben a sérülés miatt. Akkor én is egy vesztes hozok, ez pedig a Bills defense. A Patriots-tól kaptak ki 29-25-re. A vasárnap legjobb támadósora képzeld el, sikerességi ráta alapján a Patriots lett, ami azért így az utóbbi másfél év eredményei és látszata alapján azért
váratlan.
Nem néztek ki normális offense-nek, értelmes offense-nek utóbbi másfél évben, azért ez elég váratlan. Ez volt a Mac Jones éra első győzelme, amit úgy hoztak össze, hogy legalább 25 pontot kaptak, tehát ennél többet tettek fel a táblára. Úgyhogy mi ahhoz hattam volna a Patriots offense-t is győztesnek, de hogy nagyobb tékövéjem igazából a Bills defense-szel
hosszú
van.
Hosszú távon, ugye ez a Bills defense hosszú távon is, illetve a szezon végig lehet aggasztó, ugye a kiesetteik, ugye beszéltünk róla már múlt héten, hogy Dequan Jones, Matt Milano, White, aggasztóan néznek ki. Oliver nem egész évre esett ki talán, ugye?
Nem.
De igen, nyilván rövid távon igen. Ő is hiányzik, úgyhogy igen, egyetértek, hogy a Bills defense, egyébként a Bills offense nem volt rossz, hanem a defense meg a special team hozta össze nekik azt, hogy nem voltak, nem tudták dominálni a Patriotsot, bár hozzáteszem egyébként lehetett volna föltenni egyébként 30 pontot is, és akkor nincs ez. Ellen, most nagyon gyors váltással, csak picit ellenre eszembe jutott, hogy nem játszott rosszul az offense, de hogy azért nem az az ellenállhatatlan ellen van itt, mint ami a Miami meccsen, és egy kicsit engem zavar, hogy most azért az elmúlt három meccs egyikén sem tudta megközelíteni se azt a formát, és így azért már, akkor is úgy beszéltünk róla, hogy nyilván az a szupercsillagharcos mód az akkor legyőzhetetlenné teszi őket, csak ez most már annyira ritkává válik nála, hogy erre meg nem lehet építeni szerintem.
Igen, ugye én azt vettem észre leginkább, hogy ha ellen sokat vagy nyomás alatt, akkor vált át ilyen szuperhős módba is, próbál improvizálni, amikor nincs meg a protection, és nem tud nyugodtan végigmenni az olvasásain, és most is előjött, azért sokat volt már a meccs elején nyomás alatt, és onnantól azért nem azt mondom, hogy rosszul játszott, meg nem volt rossz a Bills offense, de hogy nem volt különösen jó sem igazából, és meg a Patriots ellen a 25 feltett pont azért nem egy rossz teljesítmény összességében ezzel a Patriots defense ellen, de azért mégiscsak volt itt is hiányérzetünk. Az első interception az nagyon szép játék volt egyébként Peppers-től, számított rá, hogy ezt a útvonalat fogja dobni ellen, és úgy játszott, hogy megbemutatta, hogy előrébb megy, és tudta, hogy vissza fog érni, tehát hogy az szép volt Peppers-től, ellennek is ez tendenciája, hogy kicsit későn dobja meg ezeket, meg karból tudja kompenzálni. Na mindegy, túlságosan belementem be, de hogy igen. Nem volt extra itt a Bills offense, de inkább a védelme van a probléma szerintem Buffalo-ban, mert ez a Dequan Jones, Ed Oliver, Matt Milano, Trey White 4-es, ez akkora űrt hagyott a védelemben, és a helyükön csinálják meg a játékokat, tehát hogy a csereik, azok borzasztóan játszottak, ugye, Trey White helyett Dane Jackson folyamatosan őt próbálta szivatni, amikor szélre passzolt a Patriots, de inkább hogy a pálya közepét támadták, ahol Terrell Bernardnak kell az első számú linebacker posztot ellátni, ami is hát Milano mellett második számunként nem nézett ki olyan rosszul, de itt elsőként itt nagyon össze-vissza volt, és tényleg a fal közepén meg nem érkezik a nyomás, futás ellen sem annyira jók, itt is vannak problémák, és azért oké, Oliver visszatér, és Oliver őként tökön játszik, és most azt lehet mondani, hogy megérdemelte a szerződést, amit kapott a nyáron, ami azért ott kicsit rezgett a léc nálam, meg sokaknál, tökön játszik, és most ő is kiesett, hogy csak rövid időre, ahogy mondtad, az nyilván segít majd az ő visszatérése, de hogy azért itt a Dequan Jones, Milano, Trey White trió nem jön már vissza, és nem jön tudnak mit csinálni helyettük, így azért nehéz igazán komolyan venni a Bills talán.
Abszolút. Kicsit váltsunk a Patriots-ra, mert megérdemlik, hogy beszéljünk róluk, nagyon jól játszottak, meg Jones a leggyorsabban szabadult a labdától a fordulóban, ez a 2,20 másodperc nyilván annak is szól, hogy a támadófalban továbbra is bizonytalanok, de nagyon jók voltak a koncepciók ezúttal O'Brien-től, támadták a Bills-nek a gyenge pontjait, Jones is élesebb volt, mint az elmúlt meccseken, kicsit váratlanul ért ez a nagy feltámadás, most Bills defense ide vagy oda, de hát annyira reménytelennek tűnt a Patriots, hogy nem igen. Láttam, hogy hirtelen ennyire föl tudnak kapaszkodni. Nem hívtak hosszú játékokat, tehát nagyon rövid yardok, tehát nem haladt sokat a levegőben a labda, hanem inkább igyekeztek az elkapás utáni yardokra építeni, és jól állt most ez a tempó, amit a Patriots kitalált.
Abszolút tényleg, és ugye Belicsenek meg lett a 300. győzelme, úgyhogy ezt a határt is elérte, de hát nyilván itt meg nincs megállás. Ezt a következő, de...
Na pillanat. Legyen a Browns Coltsról, és hát szerintem egyértelmű, hogy ki a nyertes. Miles Garrett, én azt gondolom, hogy itt beszéltünk az év elején, meg az évek során arról, hogy vannak ezek a kiemelkedő passzeresek, de most ebben az évben Miles Garrett kezdi kicsit elkülöníteni magát az élen. Hát egy maga nyerte meg ezt a meccset, és bármilyen furcsa, a Browns defense maga meg nem játszott jól. Tehát a Mishu vezette Colts fölpakolt nekik temérdek pontot, és kellettek Garrettnek a villanásai, ugye itt a blokkolt field goal, a strip sack az endzone-ban, amúgy is folyamatosan sakban tartotta az ellenfél offenzét, úgyhogy én azt gondolom, hogy most kicsit így mindenki felé helyezi magát ezzel az idei játékával. A Browns defense meg egy kicsit megremegett, de ez majd kiderül, hogy mennyire lehet folytonos.
Igen, tényleg az vicces, hogy ennyire rossz volt a Browns defense, mégis Miles Garrett nyerte meg a meccset nekik, mert tényleg gyakorlatilag egyedül 10 pontot szerzett, ugye volt a strip sack, a blokkolt field goal, vagy 10 pont különbségét jelentett, ha így nézzük. Ő lett az első játékos, hát legalább 2000 óta, de addig mennek vissza a statisztikák, aki több, egynél több sacket, egynél több kierőszakot fumble-t szerzett, és volt egy blokkolt field goal-ja. Úgyhogy ez is megmutatja, hogy mennyire egyedi produktum volt ez, és tényleg én szezon előtt is azt mondtam, hogy nálam Miles Garrett az etalon, pass rusher poszton, és szerintem ő a legjobb pass rusher a világon, és ezt az nyilván most kicsit ráerősített ezzel, meg jól néz ki ez a mondatom a nyárról. Amúgy nagyon fun meccs volt, szórakoztató meg fordulat, hogy 8-szor változott a vezető kiléte, utóbbi 4 évben nem volt erre egyébként példa, úgyhogy ilyen szempontból szórakoztató volt, még ha azért ugye sok turnover, meg nem, most főleg Browns oldalról nem volt értékelhető offenzjáték, de legalább tényleg overall ez egy fun meccs volt, amit azért nyilván szeretnénk látni a legtöbbször.
Abszolút. Én 2 dolgot hoznék még. Az egyik Steve Sarkin vezető edző, aki azok után, hogy kiesett a kezdője, aki egy teljesen más irányító, mint a backup Minshew, továbbra is azért egy működőképes valamit tud letenni elénk, úgyhogy egyre magasabbra emelkedik itt a szememben. Uh-huh. A másik, az meg egy hosszabb távú elmélkedés, hogy tudom, hogy te eleve jobban aggódtál nálam Watsonnal kapcsolatban, de hogy most ez tovább fokozódott-e azóta?
Hát igen, most nyilván most az egész sérülés mizériáját mi arról is lehetne beszélni egész hosszan, mert ugye egész sérülése is fura volt az utóbbi 3 hétben, akkor most játszott, aztán le kellett jönnie a második interception után, jó, a másodikat elvették, de hogy szinte, ha az ő szemszögéből nézzük, akkor az 2 interception volt. És utána hát gyakorlatilag leültették, tehát hogy elvileg visszajöhetett volna a pályára, mert tisztázták az a deszkódás protokollban. Most nem tudom, a válla mennyire sérült, de annál a földre esésnél nem úgy tűnt, mint hogyha a vállára ráesett volna, most már ezt nem tudom minden megmondani. De hogy azt mondta Stefanski, hogy amúgy, ha PJ Walker megsérült volna, akkor Watson játszott volna. Tehát igazából be tudott volna menni játszani, most nyilván ezt nehéz ezt innen megítélni, de hogy azért az egész sztori körül azért itt nagyon furcsa az egész, tehát hogy nehéz igazságot tenni, de valamit nem oké. A játéka kapcsán meg hát egyszerűen rosszul játszik, tehát nem olvas jól, mindenhonnan elkésik, tehát hogy gyakorlatilag bármelyik olvasásával le van maradva, és így az nagyon nehéz irányított játszani, és tavaly is ugye, még ennél is rosszabb volt, de idén semmi javult sokat, most volt egy-két ilyen közepesebb meccse, de én nem látom már itt Watsonban hát semmit. Több irányított már,
hát semmit. Egyre inkább én is kezdek el bizonytalanulni. Igazából az a baj, hogy amellett, hogy gyengén játszok, az ilyen improvizálós struktúrán kívüli dolgok teljesen eltűntek a játékából, ezt, amit nem tudok hova tenni, és akkor a mentalitásáról nem is beszélve, hát az a teljesen garantált szerződés, az most kezd félelmetesen döngetni a Brownsnál.
Hát igen, az még 3 év, hogy vagyunk abból. Ja, az durva, és jó, hát most nyilván utolsó évből már ki lehet szállni, de ez még legalább 2 év a Brownsnak, ami azért elég durva, és akkor most megint visszakarmazhatunk arra, hogy itt azért négyen átestek saját magukon, hogy megpróbálják leigazolni Watsont, vagy megpróbálják cserélni Watsonért a pályán kívül ügyei mellett garantált, majdnem teljesen garantált szerződéssel, mindeközben ugye beszéltünk Lamar Jacksonról, meg senki sem akarta megpróbálni leigazolni, úgyhogy szép, szép kis kontraszt, még érdekes kontraszt utólag erre visszatekintve, nyilván megvannak ennek a az indokai, meg miértjei, meg valamilyen szinten lehet ezekre majd elhetszokat adni, de az egy kicsit nehéz, egy kicsit vicces így utólag ez a kettősség. Igen, amikor is Shane mondtad, én is azt akartam kiemelni, hogy nagyon jól érezhetik magukat szerintem a Colts szurkolók miatta, mert elképesztően jó offense stratéga, úgyhogy az mindenképp egy jó döntésnek tűnik jelenleg. Jövök én, most egy nyertessel, a Steelers, a nyertessel, ugye 24-17-re megvették a Rams-t. Ugye gyakorlatilag az a munkám, hogy elemezzem a csapatokat, meg véleményt formáljak, de hogy erről a Steelers olyan nehéz értelmeset mondani. Úgy állnak, hogy a 4-2-vel, hogy egyik meccsen sem szereztek több yardot vagy főzdelmet, mint az ellenfelük, ami azért elég érdekes statisztika. De nem tudok erre mit mondani, ez egy Tomlin voodoo, ez az egész. Tehát ugye nincs erre más magyarázatom. A három érd alatt a legjobb játékuk egy előre fumble volt, amit a gárdjuk összeszedett és főzdem lett belőle. Tehát, hogy három érdek keresztül a legjobb játékuk offense oldalon, oké, védelemben voltak jobbak. De hogy jó, és tegyük hozzá, hogy az utolsó két drive-juk, vagy három drive-juk egyébként jó volt. Tehát, hogy az utolsó negyed, ha úgy játszanak mindig, mint az utolsó negyedben, akkor így semmi probléma nem lenne azt igazszel. Meg hogy így állnak, mert ez egy tök normális dolog volt. Csak hogy ez megint egy negyed volt, és ennél többet nem tudtak eddig még játszani így rendesen offense oldalon.
Igen, én csak annyit okozottam, hogy TJ Watt továbbra igen. is szállítja a playeket. Most azt jelenti, hogy igen, Garrettről áradoztunk, amit TJ Watt playmakingben viszont hozzátesz, az egy teljesen más kategória. Ahogy hátralépett az interception-je előtt coverage-be, leszette, majd megcsinálta a play-t, azért nem sok passer fogja ezt megcsinálni. Persze vannak atletikus játékosok, de valahogy ez amennyire érzi a játékot, az tényleg egy hatodik érzék nála. Nagyon durva.
Igen, ugye? Sokszor nevetünk, amikor passer jut elkapóra egy játékban, és akkor úgy kell coverage-ben menniük. És akkor mindig ebben jó nagy poénok vannak, de hogy amúgy ez a rendszernek a sajátossága, és egyébként most is ez volt a helyzet, hogy érdekes volt, és ezt aztán négy táj szemelte ki, hogy a Rams, ha 11 personnel lement fel, tehát három elkapóval, de az egyik elkapó az Benz Koronek volt, aki ugye néha Titanet, néha fullbacket játszik, akkor a Steelers base formációval állt fel, tehát öt védőfalember, meg két linebacker, és akkor ugye az egyik pass rushernek ki kell mennie coverage-be, hogyha passzjáték van, és most is ez volt a szituáció, ki kellett mennie Wattnak kapra védekezni, ami olyan dolog, ami azt mondanám, hogy hát ez problémás lesz, de Watt úgy olvasta a játékot, mint hogyha egy top off-ball linebacker lenne. Nem az, de ez tényleg elképesztő volt Wattól ez a játék, úgyhogy ez jó, hogy külön kiemelted, meg én is ki akartam, de hogy igen, azért ez egy nagyon egyedi játék volt tőle.
Oké, és
nem tudom, Remszről bármi, csak hogy...
Pukanakuát és az elkapását akartam csak így megemlíteni, de hogy így most ezen a meccsen annyira sokat én nem feltétlenül tudtam meg, amit gondoltam róluk, vagy szerettem volna még többet.
Igen, nehéz, róluk. Igen, nehéz, mert defense oldalon sem tudtunk meg sokat, igazából meg offense-en sem, mert ja. Az érdekes volt, hogy Kapnak volt gyors két dropja, és nekem nem volt egy jó meccse most, és tényleg Nakua viszont fel tudott lépni, ami mindenképp egy pozitívum a Rams kapcsán, vagy a Rams jövője kapcsán, de azért kellene a sikeres offense-hez, hogy mind a ketten jól tudjanak játszani, és ez most azért nem volt meg.
Igen.
Yes.
Jó, akkor a Broncos-Packers meccsről hoznám Caleb Williams, aki megmenekül a Broncos-tól, nem viccet félretéve, a Packers offense hozom, mint vesztes. Nulla pontot föltenni a historikusan kezdő Broncos defense ellen az első fél időben, és összességében is 17-et. az egy gyalázatos teljesítmény, és amúgy is nem csak ez miatt a meccs miatt, de hogy az elmúlt hetek tendenciája után én elkezdenék komolyan aggódni az egész playhívás szisztem, a támadófal, és hát maga Jordan Love miatt is. Nem tudom, te például, mint aki jobban hitt Love-ban, mit gondolsz a játékra, most nem feltétlenül csak róla, hanem úgy az egész offenzről is, de akár külön róla is.
Igen. A támadófal balban volt a meccsen, ami nem megszokott a Packersnél. És
meg a Broncos ellen sem megszokott.
Igen, igen, ez is benne van. Hát igazából az a tékövélyem, hogy a Packers minden szar, jelenleg offense szinten messze a támadófal. Love is elég gyenge játszik. Elkapók nem futják meg az jó útvonalakat, és folyamatosan belehibáznak mindenféle hülyeséggel, és a játékhívások sem tűnnek valami jónak, szóval itt nagyon sokrétű a Packers offense problémája. A legtöbb minden szerintem arra vezethető vissza, hogy nagyon fiatal ez az offense, és rengeteg apró amatőr rookie hibát csinálnak, és nekik a meccs közben kell tanulniuk igazából ebből, és nincs meg az a lehetőségük, hogy edzéseken tanulnak a tapasztaltabbak mögött, mert nincsen tapasztaltabb játékos, mert Jordan Love a legidősebb skill player ebben az offenszben, ami azért sokat elmond az egészről. Szóval szerintem itt a legtöbb minden erre vezethető, Aaron Johnson kívül. Szóval, hogy szerintem a legtöbb minden erre vezethető vissza. Nem néz ki jól most a dolog, az biztos. Még pont amiért a fiatalság miatt azért nem temetném őket teljesen, de nyilván ez nem néz ki jól jelenleg a sztori, úgyhogy emellett azért már nehéz lenne elmenni, mert másfél negyed alatt 34 yard az a valaha volt legrosszabb defense ellen, vagy ami addig a valaha volt legrosszabb defense volt, azért az elég gyalázatos.
Ezzel kapcsolatban annyit akartam csak mondani, hogy egy picit javuló tendencia van a Broncos defense-nél is. Nyilván nem volt nehéz honnan, de hogy amúgy kezd egy kicsit jobban kinézni. Baron Browning visszatért, ami rögtön utána a legjobb játékos volt a védelemben, úgyhogy a historikus mélységekből kicsit visszakapaszkodott a defense, cserébe az offense kezdett el szenvedni, úgyhogy tipikus Broncos.
Igen, a Packers offense még egy statisztikán volt, hogy nem tudtak 20 pontot szerezni 4 meccsen zsinórban, ami utoljára velük 2005-ben fordult elő, úgyhogy az nem néz ki valami jól, akkor 4-12-vel zárták a szezont. A másik probléma meg, hogy a védelem az ugyanolyan szar, mint eddig a Packersnél is. Ugyanazok a problémák, mint eddig. A Broncos offense nem volt jó, nem azt mondom, de hogy a rossz se. Nem tudom. Úgy.
Szerintem ezen a meccsen azért nem, inkább rossz felé. Mondjuk úgy, hogy a Red Zone offense mindenképp rossz volt, amúgy meg egy átlagosabb
inkább az volt. Igen. Jövök. Méghozzá a Falconszal, mint nyertes, 16-13-ra behúzták a Buccaneers elleni meccset. Ennek jóval simábbnak kellett volna lennie, mert a Falcons 14,4 EPA-t bukott fumble-ökkel. Tehát két touchdown-t buktak, az a Ridder az első játékos ever, aki 3 red zone turnovert fel tud mutatni, és így is megnyerte a meccsét. Ugye 3 fumble volt, 1-1 és 11 yardról. Az nagyon durva, hogy ezt így sikerült összehozni, és így is nyertek egyébként, ami szintén furcsa, vagy meglepő, de ami az egészben nekem pozitív, hogy ha nem néznénk a fumble-öket, amivel megint egy olyan faramuci dolog, hogy ezeket nem lehet levenni, és ezek nagy problémák. De hogyha ezeket nem néznénk, akkor egyébként Ridder tök jó játszott, a Falcons offense tök jó volt. Ez egész szezonban egyébként a 12. sikerességre állt alapján, csak a fumble-ök miatt 24. EPA-ben, amúgy meg az 5. legrosszabb, legtöbb EPA-t bukják.
Mindezt bizsán nélkül, aki ugye beteg volt, úgyhogy helyettesíteni kellett. Ez ebben az impresszív, hogy az első drive akkor még nem tudtuk, hogy bizsán beteg, az beteg úgy nézett ki, hogy Pitz helyett June Smith kapta el a labdát, Drake London helyett Hodge kapta el a labdát, bizsán helyett meg Algier futott, tehát konkrétan 3 kvázi nevesincs játékos, nyilván mondjuk kocanézőknek mi tudjuk, hogy kik ők, de hogy relatíve kis nevek, és velük is működött az offense, mert az egyik tök szép drive volt, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egyetértek, hogy Ridder ezen a meccsen, és ugye alapvetően is az elmúlt találkozókon sokkal jobban játszik, a labdavesztések nagyon rosszul igen. jönnek. Egyébként nagyon csúnyák voltak, tehát az utolsót, egyrészt Winfieldtől hatalmas játék, azt tegyük hozzá, hogy odaért és kiütötte a labdát, és nem adta fel a játékot. Másrészt azért Riddertől egy kicsit ilyen ellazsázás volt, mert ha benyújtja, akkor az egy sima TD.
Sőt, ha csak átteszi a külső kezébe, ami igen. neki lenni. Igen. Tehát nyilván tehát, hogy nem lehet elmenni amellett, hogy ott vannak a fumble-ök meg a turnover-ek, hogyha a múlt heti meccset nézzük, akkor ilyen interception-okkel együtt. De ha ezt a néhány nagyon-nagyon-nagyon rossz játékot levennénk, akkor egyébként tök jó játszik Ridder, és egyébként ugye a turnover-ek általában azért egy zajos statisztikák, tehát hogy nem fenntarthatók és nem maradnak ugyanúgy, tehát ilyen szempontból lehet pozitívnak lenni a Falcons offense kapcsán, és a defense kapcsán is, mert a defense meg tök jó játszott most is, és levették azért itt a Buccaneers-t, amelyek egyébként a labda egyik oldalán sem játszottak jól, tehát a Bucs azért Bucs-nak ez elég szörnyű meccse volt.
Igen, egy dologban tudott felülkerekedni a Bucs, Mike Evans tudta dominálni terölt fizikalitásban, de ezen kívül semmi nem működött, úgyhogy igen. egyetértek.
Igen, a Bijan-tól érdekes volt, mégis annyit akartam, hogy elvileg ilyen fejfájásai voltak, meg egy migrénye, vagy nem tudom, mi lehetett pontosan, tehát hogy furcsa volt egy sztori egyébként, ugye néhány szentre bejött, leginkább nem játszott, de azért ilyen fura volt az egész sztori, valószínűleg nincs bele semmi hosszú távú, de hogy azért meglepő volt, vagy ilyet azért ritkán látunk.
Igen. Oké, akkor én hozom a Seahawks Cardinals meccset, és a Seahawks újoncait fogom hozni. Jason Smith and Jigmának meg volt az első társadánya, Jake Bobo, igen, óriási TD-t szerzett, az valami eszméletlen, és Devon Witherspoon túloldalon szintén kurva jó volt, úgyhogy hát ez megint egy jó klassz, egyrészt a Seahawks-szól, másrészt Jake Bobo, mutka is beszéltünk róla, hogy lejátsza Swiss and Jigbát, de hogy úgy amúgy mindenkit kezd lejátszani, nyilván ennyi túlzással. Jó, nem volt egy impresszív győzelmük a Seahawks-szól, nem játszott jól, de a Cardinalsnál azért bőven.
Igen, azért ez a Jake Bobo ott van Puka Nakua mellett az all-time név listán, tehát azért mindenképp fontos megjegyezni. Egy klasszból ráadásul, és ugye a
halva. És durva, hogy
draftolatlan.
Ötödik kör meg draftolatlan.
Igen, és mind a ketten tök jól játszanak, úgyhogy ja, jó volt, hogy JSN-nek is meg volt az első TD-je. Igen, de hát Witherspoon meg imádom. A draft előtt is imádtam, és jó látni, hogy ahogy játszik. Jó, interceptiont visszafújták, nem az ő hibájából. Annak nem örülhetett nyilván. Az ütés, az parádés volt. Amit kiosztott, az élmény néz, tényleg. Mert amúgy, hogy elég sok hiba volt mindkét oldalon, Seahawksnál is, még a Red Zone még mindig problémákat okoz, vagy most megint problémákat okozott, majd már meglátjuk, ez is azért valamilyen szinten zajos statisztika tud lenni. A Cardinals még igazából az, akinek gondoltuk őket.
Hát így van. Sajnos kezdenek visszaszürkölni nagyon ez a mezőny végére.
Jövök akkor ez utolsómmal, és akkor ugye neked van még egy. Gyertesem Tyson Bagent. Chicago Bears. 30-12-re megvették a Raiders-t. Srác, tavaly Divizió 2-ben játszott. Itt no-name suliban. Soha senki nem hallott gyakorlatilag a csávóról. Draftolatlanként végig kijátszott a PJ Walkert a cserepadról az előszezonban, most meg a Bears első hazai győzelmét aratta 392 nap után. Az offense pedig az ötödik legjobb volt ebben a fordulóban sikerességi ráta alapján. Megvan az új Birdie.
Igen, még nála is egy kicsit visszafogott a formája, hogy 2,1 yardot átlagolt a levegőben átadásonként, ami dicséri az edzői stábot, hogy tök jól meccselték egyébként a találkozót, és egyetértek egyébként, tehát stabil volt az újonc, jók voltak a hívások, ez a Raiders viszont borzasztó a menedzser csapat, McDaniels szorosan ballag széli mellett az elbocsátás felé, bár ugye többször beszéltünk, hogy ugye a Raidersnél a pénzkérdés, meg a türelem, meg más dolog, de hogy nagyon-nagyon érik meg Danielsnek a kirúgása szerintem.
Igen. Visszatérve Bécsöntre egy pillanatra, amelyik itt az offense teljesítménye, hogy azért nem csinált semmit a meccsen, tehát gyakorlatilag screen passzok voltak, meg 3 yardos passzok, tehát egyetlen egy passza volt, ami 15 yardnál hosszabb volt, és amúgy tényleg, tehát hogy tök jó a sztori, meg egy korrekt cserét vazett át benne a Bears, tehát hogy ez egyébként mindenképp egy jó dolog, egy div 2-es draftolatlan sásztól, úgyhogy ez mindenképp egy tök jó dolog. Nem menjünk túl messzire ezzel, hogy most 30 pontot feltettek a borzasztó Raidersnek. A Bears-t egyébként a harmadik csapat 2013 óta, amelyik úgy tett fel 30 pontot, hogy nem volt egyetlen 20 plusz yardos játéka sem. Úgyhogy azért ez is sokat elmond a gameplanről. Tök jó volt a gameplan, tehát hogy az edzői stábot mindenképp meg kell dicsérni, mert ezt így kellett. Rövid passzok, screenek, futások, tök jól futások nagyon ültek, Deontay Foreman tök jól játszott, mint ugye negyedik számú futó, vagy minimum harmadik. Úgyhogy tényleg a Bears edzői stábot mindenképp meg kell dicsérni. Hát a túloldalon meg... Ugye majd ezt megint megcsinálta, tehát amit két hete beszéltünk róla, vagy mikor, vagy talán múlt héten, nem is tudom, hogy neki ment negyedikre, megoldja. 2 yardal előrébb, megint negyedik, onnan már feed goalt rúgok, gyerekek.
Ráadásul 15 pontos hátrányban, szóval
értelmetlen. Tényleg értelmetlen dolog. Most oké, egyik az negyedik és 4 volt, a másik negyedik és 6, de vagy most nem az a különbség, ami miatt ezt már itt meg fogod játszani, úgyhogy tényleg ez értelmetlen volt. A másik meg, hogy Hoyer azért komolytalan, tehát hogy csak balra rövid passzok, tehát megnézzük a Next Gen Stats-en a Heat, vagy a passing chart, tehát akkor tényleg csak balra mentek a rövid passzok, de hát figyelj, legalább a fejlődési pályájának jót tesz, hogy őt játszatják, és nem Okanel, tehát itt most 48 évesen még ez jót tesz neki, és ebben még lehet valami a jövőben.
Igen.
Ja. 13. meccs volt amúgy, 13. veresége volt zsinórban, ami a második leghosszabb sor az utóbbi 10 évben, úgyhogy az is egy szép statisztika. És egyébként a Bears-nek a védelmét akartam egy kicsit kiemelni, hozzátéve, hogy Raiders offense elég komolytalan dolog, de hogy Jalen Johnson 2 interception, ő egyébként egy tök jó kis játékos, és most mellette Tyreek Stevenson is, az újonc is jól játszott, úgyhogy ez a cornerback dúója nem néz ki rosszul a Bears-nek. Persze Raiders offense-nek mit tudom én, de hogy amúgy jól mutatnak ők ketten, és kicsit most normálisabban nézett ki a Bears defense, mint utóbbi másfél évben.
Oké, és akkor nekem van az utolsó, ugye?
Így van.
Commanders Giants, csodálatos mérkőzés volt. Vesztesnek Sam Howell-t hoztam, aki megint csak benyelt 6 szekket. Ezzel most már 97 szek jelen a szezonban, ha így folytatja. Igen. És ami még egy nagyon vicces, tehát hogy olvastam valahogy, hogy 267 yardot veszített a szekkekkel a 7 mérkőzés alatt, ami azt jelenti, hogy ha ezt folytatják, akkor közel 650 yardot veszene év végéig. Hát mind a kettőt összesen rekordra tartja ezt a pénzt, de most már nem nehéz elképzelni, hogy meg lesz ez neki, és ráadásul az ellen a Giants passzesen, akik szenvedtek eddig egész évben az egyik legrosszabb
szállítatban.
Szerintem igen. Nem. Jó,
nem
klasszis.
Én azt akartam mondani, hogy azért a Martin Dale-nek a blitzei, Howell-nek a szekkérzékenysége ellen, az nem volt egy jó meccsep, így előre láthatóak sem. De igen. Igen, ez a 267-tel, ugye ez több mint ahány elkapott jargyal van George Kittle-nek, vagy ahány futott jargyal van Miles Sanders-nek, ami szintén jól néz ki. És tényleg ugye, ahogy mondtad, 648 yardot és 9 bukna szekekből, és 97-szer szekkelnék, hogyha ebben az ütemben folytatja. Eddigi rekord az ugye 76 szek David Carr-tól. Yardokban 489, tehát hogy 160 yarddal többet nyelne, mint eddig rekord, ami egyébként 1986-os Randall Cunningham-től. Úgyhogy tényleg történelmi magasságokban van Howell ilyen szempontból, úgyhogy én ennek szurkolok az egész szezonban, hogy nehogy lecseréljék, mert én látni akarom, hogy egész szezonban ezt végig viszik, és mit hoznak ki.
Igen, pedig valahol pont olvastam, hogy ha meg akarja menteni az állását jövőre, akkor lecseréli, szóval.
Hát lehet.
Ez nem folytatható.
Igen, lehet, és ettől tartó egy kicsit, mert tényleg szeretném látni ezt a szezont azért, hogy végig játszva. A másik, hogy tényleg, hogy azért itt Washingtonnál is érik az edzőváltás, mert és ha néz ki valami jól, hogy Jonathan Ellenék is ki vannak már akadva itt az egészre, úgyhogy ja, azért ez csúnya volt. A másik tékem, és nem tudtam, hogy ezzel fogsz kezdeni, vagy ez lesz a nyertes veszteset, hogy már öttél, hogy jobb, mint a Neil Jones?
Nehéz erre a válasz, az a baj, mert
ez nem egy sem biztos, hogy jobb volt, amit Daniel Jones találtunk idején bármikor.
Igen, mondjuk tudjuk hozzá, hogy nem volt nehéz.
Ez tehát, igaz.
Igen, tehát én kivárnék inkább még egy mérkőzés, de tény, hogy lehet, hogy jobb opció lenne egyébként.
35 milliónyi különbség nincsen közöttük.
Az biztos, az szerintem kétségtelen.
Igen, egyébként tényleg volt tök szép, volt pár szép hosszú passza, a Jalen Hyatt végre ki tudta egy kicsit használni, hozott is nekem egy egész szép kis 23-szorosatos fogadás, tehát a hónap első touchdownját megszerezte a Giants, az első idei hazai touchdownjukat, az első idei első félidős touchdownjukat megszerezték Taylor vezetésre. Oké, Commanders védelem az nem túl a célos, tegyük hozzá, de hogy
azért meg ugye micsoda teljesítmények, hogy megszerezték az első félidős.
Hát igen, alacsony a rész, persze, de hogy nem tudom, hogy hátrébb tartaná a Giants, hogyha Daniel Jones-t elengedik, Tyrod Taylor 5 millióval játszik idején, és akkor jövőre ugyanúgy nagyjából hasonló esélyekkel választanak irányítót. És így, de hát nem, sőt,
akkor jó estét. Tehát most kitenni nincs értelme Daniel Jones, mert
most már így,
a cap az így. Még... Ja, hogy nyáron engedték volna el. Jaj.
Igen. Tehát nem hosszabbítottak volna vele, hanem neki mennek az idénnek Tyrod Taylorral. Ja, most ez már másik kérdés, de hogy Giants jelenleg, ugye, mit tudom, hogy top 5-ös picker rendelkezik, vagy valami hasonló, és azért Daniel Jones szerződése mellé nem tudom, hogy mennyire fognak most bevállalni egy újoncot, ha ilyen helyzetben maradnak. Na mindegy, ez csak egy hosszabb távú Giants, vagy egy magasabb, vagy egy madártávlati Giants kérdés, de hogy egyébként nincs osztálykülönbség a két irányítók között, azért az látható például a tájattira sokkal jobban menedzseli a zsebet, és jobban mozog el a szekkek elől, meg a nyomás elől, hogyha már egyébként erről beszéltem itt az adás első felében is. Hát akkor letudtuk a mai összefoglalásunkat is. Jövő héten már teljes fordulónk lesz, úgyhogy hosszabb adás várható, mert hárommal több meccsünk lesz. Visszanézni is hosszabb ez, de ez már legyen a mi gondunk. Úgyhogy akkor találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.